Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakész a szakoktatásra koncentrál, ugyanis jövő tanévtől teljesen átalakul Romániában a szakképzés. A szakiskolát beépítik a szakközépiskolába, még szorosabb együttműködést alakítanak ki a helyi gazdasági szereplőkkel, és a diákoknak több kimeneti lehetőségük lesz. Ennek értelmében a mostani nyolcadikosok már nem dönthetnek a hagyományos szakiskolai oktatás mellett, szakközépiskolába fog járni mindenki. Nyilván, amennyiben úgy döntenek, 4 év helyett végezhetnek csupán 3 évet is. Az új reform előnyeiről, hátrányairól beszélgetünk, arról, hogy vonzóbb és hatékonyabb lesz-e a szaklíceum a mostani formánál. Kitérünk arra, hogy mi indokolta a mostani, akár radikálisnak is tekinthető változtatást, és sikerül-e áttörni azt a plafont, ami jelenleg megvan a hazai társadalomban. Egyes családok ugyanis még mindig inkább az elméleti líceumot választják a gyakorlati képzés helyett a gyerekeiknek. És kérdés az is, hogy ez a reform igazodik-e a munkaerőpiac igényeihez, illetve a regionális gazdasági fejlődéshez. Vendégem Kis Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is köszönöm a lehetőséget. Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mi a célja az új szakképzési struktúrának? Milyen problémákat kíván megoldani? Mert hát feltételezzük azt, hogy azért vezetnek be egy reformot, egy újítást, mert hogy meg akarnak oldani egy régi problémát.
Igen, minden újítás bevezetése elég sok fenntartással jár, és hát a kollégák körében is nagyon-nagyon sok fenntartás van, és ők is picit ilyen idegennek érzik ezt, hogy most, ha valami működött, akkor miért kell ezen változtatni. De ezen már túl kell lépnünk, a tanügyi törvény tartalmazza ezt a változást, és a törvényhozók többször is hangsúlyozták, hogy ez nem csupán pusztán egy oktatáspolitikai kérdés, hanem gyakorlatilag gazdasági és társadalmi kihívásokra adott válasz. És hogy miért, mi a célja gyakorlatilag ennek, hát most próbáljuk akkor a magyarázni azt, amit elképzeltek, és amit nekünk be kell vezetni. Tehát a cél az, hogy a szakképzés ne legyen zsákutca. Mert hogy olyan képzési utat hoznak létre, amely gyakorlatilag egyszerre ad használható szakmát minden diáknak, és megőrzi az általános művelséget, és gyakorlatilag nem zárja ki az érettségit, illetve tehát az érettségit és a továbbtanulás lehetőségét. Mert hogy korábban a 3 éves szakiskola esetében problémásabb volt tovább lépni, a 3 év után esetleg estiben lehetett folytatni, vagy jó esetben a nappali liceum osztályban néhány gyerek be tudott iratkozni. De ha tovább akartak is lépni, volt egy szakadás, sokan munkahelyet kerestek, és akkor, és nagyon soknak 3 év után gyakorlatilag a pályafutása be is fejeződött. Tehát ez, ami a leginkább gyakorlatilag pluszot ad, mert hogy egy koherens és egy átjárható szakképzési utat próbálnak minden egyes diáknak ajánlani, és a sok esetben alacsony presztízsű kényszermegoldásként jelent meg a szakiskola, így most lehet, hogy akkor nagyon több, tehát jóval több diák kedvet kap, és folytatni fogja a 8. osztály után tanulmányait.
Azt mondta ön, hogy a fő cél az, hogy a szakoktatás, a szakiskola ne legyen zsákutca, tehát akkor feltételezhetjük, hogy nem csak hatékonyabb, hanem vonzóbb is lesz a szakliceum a mostani formánál?
Igen, tehát ha a diákok és a szülők szemszögéből közelítjük meg, akkor egészen biztosan. Mert a 3 éves szakiskola túl korán véglegesítette sok esetben, ahogy mondtam, a diákok sorsát. Ezzel szemben a szakliceum, ami egyenértékű képzést és képesítés biztosít bármilyen más típusú liceumi képzéssel, most utalok elméletire is. Ezzel szemben a szakliceum hosszabb távon gondolkodik, tehát szakmai kompetenciát ad, de közben nyitva hagyja a továbblépés lehetőséget is. És ez nagyon fontos, azt láttuk a diákok számára a felvételi időszakában is, hogy első kérdésük liceumban hol van hely, utána adott esetben megelégedtek szakiskolával is. Jó, ezért sokat lehet még beszélni, hogy gyakorlatilag mindenki le fog tudni érettségizni, valószínű, hogy nem, és biztosan, hogy nem, de a törvény ezt a lehetőséget kínálja, és gyakorlatilag ez a legnagyobb változás, amit hoz az egész rendszerben.
Diákokkal, szülőkkel, illetve tanárokkal beszélgetve azt tapasztalom, hogy Székelyföldön a szakiskolába járásnak, vagy a szakoktatásnak még mindig hát nagyon-nagyon elmarad a presztízse az elméleti liceummal szemben, holott egy igazi szakember, vagy egy jó szakember ma már sokkal jobban el tud helyezkedni, és sok esetben sokkal több pénzt is tud keresni, mint az, aki egy elméleti liceumot végez. Mégis egyes családok még mindig inkább az elméleti liceumot választják a gyerekeik számára a gyakorlati képzés helyett. Az a nagy kérdés, hogy át lehet törni ezt a plafont?
Lehet, de nem egyik napról a másikra nyilván. Ez nem egy lehetetlen, és akár ez az új lehetőség lehet az első lépés ez irányban. Mert hogy, ahogy ön is mondta, és ahogy mi is tapasztaltuk az évek során, mindig itt volt ez az érzés a diákokban, hogy akkor ők 8. osztályt együtt végezték, viszont hamarabb kikerülnek a rendszerből, ők is nagyon sokan szerettek volna még maradni, együtt ballagjanak, teszem én fel, és akkor ez a lehetőség most adott, csak fel kell nőni a liceumi osztályokhoz. Nem úgy kell neki indulni 8. osztályból, hogy hát nekem elég ez 5-ös, vagy 3-ast írtam, és teljesen mindegy az országos felmérőn, mert én úgyis csak szakiskolába megyek. Tehát ez a mentalitáson kell változtatni mindenkinél, és fel kell nőni, kell készülni tudatosan, hogy most ha liceumot választok, akkor adott esetben 3 év után kiléphetek, mert megengedi a törvény, 3 év után kiléphetek, szakvizsgát teszek le, és ugyancsak úgy, mint korábban 3 éves szakmunkásképzésnek megfelelő 3-as szintű képesítést kapok, de ha nem, akkor maradok 12. osztályba is, és részt veszek az érettségén, meg tovább saját magamnak által elképzelt jövőképet tudom követni. Tehát összességében biztos, hogy vonzóbb lesz a szakliceum, mert hogy nem megbélyegez, mint sokan gondolták, hogy szakiskolás, és akkor megbélyegezték, hanem perspektívát kínál. Tehát én azt mondom, hogy a diák nem lemond valamiről, hanem egy más típusú, de teljes értékű középiskolai utat választhat. De ehhez fel kell nőni, ahogy mondtam, tanulni kell, és tenni kell, nem pedig megállni, hogy nekem ennyi elég, azzal én az életbe boldogulok. Soha nem elég. Tanulni kell mindvégig.
A mostani reforma munkaerőpiac igényeihez, illetve hát a regionális gazdasági fejlődéshez igazodik, vagy teljesen máshol kell keresni a mozgatórugókat? Azért is kérdés ez, mert nagyon sokáig az autó bádogos, mint képzés, az ott volt a fiatalok előtt, csak hogy kiderült, hogy az autóbádogos szakma, mint olyan, az ma már nem úgy működik.
Hát igen, gyakorlatilag teljesen összekapcsolódik az, ami eddig, tehát az a folyamat, ami létezett eddig is, hiszen ugyanaz a szoros kapcsolat és partnerségként működjön a létező cégek, vállalkozók, kisebb-nagyobb cégek, vállalkozók és iskolai intézmények, szakképzési intézmények között, mint korábban. De nyilván, hogy már a technológia megjelenése, a digitális technológia, mesterséges intelligencia megjelenése nagyon sok szakma esetében akár azt is mondhatnánk, hogy megkövetel egy magasabb szintű szakképzési, tehát szakképesítést. Lehet, hogy nem elég egyszerűen úgy, ahogy ön is mondta, hogy autóbádogos, hogy kikalapálom azt a betolypadt bal ajtó vagy a sárvédőt, hanem most már olyan technológiákat használnak, ahová szükségeltetik azért jóval több, mint egyszerű kézzel végzett elsajátított kompetencia. És nagyon sok esetben, tehát vannak azért, ahová tovább megkövetelik a kétkezi munka is, de azért inkább kell a magasabb szintű képesítést. És hát a szakmai kínálat megyei és regionális szintén a gazdasági szereplőkkel egyeztetve alakul ki. Ez nyilván különösen fontos a vidéki térségekben, de ez így van Kovászna megyében is. És hogy mit ajánlanak a cégek, és hogy az ipari kínálat köré milyen szakképzési struktúrát lehet építeni, ez függ kistérségtől egészen nagyobb regionális vagy megyei, vagy ne adj Isten, Románia egyik akár fejlesztési régiója túl is függ. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy jó partnerség alakuljon ki, hiszen ugye a cél 2029-2030-ra csak duális oktatás bevezetése. Itt viszont nagyon-nagyon sok fenntartásom van, ez valószínű, hogy ez nem fog megtörténni Romániában.
Kis Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy a jövő tanévtől a szakképzés rendszeren teljesen átalakul Romániában, a szakiskolát beépítik a szakközépiskolába, nyilván több kimeneti lehetőséggel és a helyi gazdasági szereplőkkel igen szoros együttműködésben, tehát a jelenlegi nyolcadikosok már nem dönthetnek a hagyományos szakiskolai oktatás mellett a nyári felvételin, illetve hát a nyolcadikosok képességvizsgája után. Főtanfelügyelő úr, a cégek mennyire készültek fel arra, hogy az oktatásban nagyobb szerepet vállaljanak, nagyobb szerepet kapjanak?
Szerintem még nem. Ők nem is érzik ezt a változást, amely gyakorlatilag a következő tanévtől kezdődik. Az iskoláknál inkább, hiszen ők azok, akik az eddig létező partnerségi kapcsolatokat tovább építik, és megkeresik a legtöbb esetben a cégeket. Általában fordítottjával kellene kezdődjön. Minden egyes cég ugye közvetíti az iskolák fele, illetve tanfegyelőség, vagy most már közvetlenül a minisztérium fele és a munkaerő igényét, persze hosszú távban gondolkodva, nem egyik évről a másikra, mert hogy itt most aki jövőbe 9-es, az 4 év múlva válik csak igazi képzett és szakképzett technikus vagy munkásá. Tehát azért a cégek is kell tudják, hogy az igényt nem egyik perctől a másikra tudjuk ezt mi biztosítani. És hát az, ami működött korábban, ezután is fog működni. Talán a cégek azért érzik jobban, mert hogy az iskolák most egy picit, intenzívebben foglalkoztak ezzel a típusú partnerségi közös megállapodásoknak a létrehozásával, hiszen akkor indulhatnak szaklicomi osztályok, hogyha létezik rá igény. És akkor ez a kettőség cég és iskola között, ez már létre kellett jöjjön, keretszerződésre van szükség, és akkor ennek függvényében majd meghirdetik az iskolák a beiskolázási tervet. Az majd egy másik vetület a dolognak, hogy ez milyen mértékben sikerül majd teljesíteni. Tehát a cégek érzik azt, hogy változás van, hogy mennyire készültek fel következtetésképpen, arról most nem tudom, de valószínű, hogy fognak élni majd a törvény adta lehetőségekkel, és a kisebb vállalkozások számára is az állam ösztönzőket, vagy egyszerűbb adminisztrációt és szakmai támogatást is biztosít, hiszen ez benne van a tanügyi törvényben is, és erre lehetőséget is teremtenek, csak ugye nem tudjuk azt, hogy egyik napról a másikra Romániában mi történik, tehát azért ez a kiszámíthatatlanság továbbra is az egész rendszernek a bevezetését visszahúzza valamelyest, tehát az emberek szkeptikusan kezelik. De várjuk ki, hiszen első lépést teszünk. Most 9. osztályba lépünk, de ameddig nem zárul le egy ciklus, tehát 4 év után, addig nem beszélhetünk arról sem, hogy jobb-e a rendszer a korábbinál, vagy rosszabb. Talán összehasonlíthatjuk, hogy mi a különbség, de most még nem tudjuk minősíteni, hogy jó volt-e ez így, vagy nem. Ha visszagondolunk arra, hogy 2008-ban volt egy ilyen törekvés, sőt, be is vezette Áronescu miniszterasszony, akkor is megszűntek a szakiskolák, de 3 vagy 4 év után már vissza is léptünk, mert hogy nem működött akkor a rendszer. Most reméljük, hogy hozzárendelnek így, ahogy mondtam, a vállalkozók számára is több ösztönzőket, érettebbek az emberek, sokat változott azóta a világ, és az igény a diákok részéről is inkább erre fele van, hogy szakliceum és a liceum végén pedig magasabb szintű kvalifikált, tehát 4-es szintű képzésre hagyják el az iskolarendszert.
Itt, ha már említi az Andronescu féle reformot vagy reformtörekvést, a hazai oktatási rendszerben számos reformot láttunk már, és hát nagyon sokszor elhangzik az, hogy reformokból nincs hiány a hazai oktatási rendszerben, de félbehagyott reformokból sem, mert hogy mindenik miniszter, szaktárca vezető próbálja a névjegyét rátenni a rendszerre, hogy ő is alkosson valami maradandót. Van garancia arra, hogy a mostani 3 év múlva ne legyen egy újabb félbehagyott reform? Kin múlik az, hogy ezt valóban végigvigyék az iskolákon, a vállalkozókon, a tanfelügyelőségeken, a szakminisztériumon? Kin?
Hát kezdeném azzal, hogy mire van ma garancia egyáltalán Romániában. Tehát mi az egyetlen dolgot tudunk, ami garantált, ugye azt szokták mondani, hogy az a biztos, és semmi sem biztos. Tehát ezt most Romániában mindig kimondhattuk, most is ugyanezt mondhatjuk, de hát nincsen rá garancia. Úgy, ahogy ön mondta, kérdésként a válaszom az, hogy nincs erre garancia, hogy nem lesz ez is félbehagyott reform. Jelenleg az új tanügyi törvény előírja és tartalmazza ezt a változást, tehát ennek a változásnak a bevezetését. Már is egy év késéssel, hiszen a tavaly, tehát ez az iskolai évben már kellett volna bevezetni, és nem készült rá akkor a minisztérium, és egy évet ugye torták, így, hogy már 2026-27-tel egy év késéssel indítunk. Ez már egy rossz sejtésnek is, egy ómen is lehet, hogy igenis nem volt ez kellőképpen előkészítve. Most megjelentek módszertani alkalmazások, több is, 3 vagy 4 is. Próbáljuk ezt most úgy szervezni, és úgy megbeszélni mindenhol az iskolákkal, hogy ez legkevésbé, tehát gördülékenyen tudjuk valamelyest alkalmazni, előkészíteni az egészet a félvételire, és akkor majd hallgassuk, hogy mit hoz majd a 9. osztálya. Tehát a garanciát a törvényi háttér, ami megvan, és a hosszú távú finanszírozás adja. Hogyha erre majd kellőképpen meg lesz minden évben a pénzügyi keret, és nem csak egy kampányintézkedés, hanem egy strukturális átalakítássá válik, akkor reménykedhetünk, hogy 2 vagy 3 év után ez nem fog megbukni. Tehát mindenképpen én azt látom, ha már belevágunk, akkor egy ciklust feltétlenül végig kell vinni, és akkor kell értékelni, hogy mit hozott mi újat hozott, vagy mi pluszot hozott be ez a változtatás a romániai szakképzési rendszerben, amely mindig bukdácsolt, tehát mi mindig elmaradtunk azért a valamely stabil magyarországi rendszertől, amelyet nem az oktatási minisztérium vagy az oktatási hivatal kötelékeiben van, hanem ott egy külön szakképzési tárca vezeti, és nem beszélve a nyugati szakképzési modellektől is, úgyhogy nálunk mindig valamiért hátrányosabb helyzetben voltunk, és onnan indult. Most nézzük meg, hogy akkor ezt a lehetőséget kihasználva tudunk-e valami újat hozni és hozzátenni, de ez csak akkor nyilván, hogyha a cégek, a vállalkozások és a vállalkozói széra, iparkamarák nagyon-nagyon jó partnerségben és szorosan együtt támogatva ezt a képzési formát, hiszen integráljuk a 3 éves szakiskolai képzést, integráljuk a liceumi képzésbe, ami azt jelenti, hogy sokkal több gyakorlati órák lesznek, összevont gyakorlatok, mert korábban a szakliceumban kevesebb volt, szakiskolában több volt. Most a szakiskolai modell, tehát a szakiskolát gyakorlatilag bevittük a liceumba, tehát több gyakorlat lesz. Ehhez viszont ugye szükség van a vállalkozásoknak a támogatására.
Ha már a garanciáknál tartunk, biztosítható az, hogy a diákok valódi szakmai fejlődésben részesüljenek, fejlesztést kapjanak, hogy ne az legyen, hogy miután 4 év után kikerül az iskolapadból a diák, akkor elmegy állásinterjúra, és a vállalkozó azt mondja, hogy hát nem ért ahhoz, ami a diplomáján szerepel.
Igen, ez mindig benne volt a pakliban, hogy egyszerűen az oklevél az még nem elég arra, hogy én egy képzette munkaerővé váljak, vagy az vagyok, hiszen a gyakorlati tudás, a szakmai tudás az a legfontosabb. Nagyon sok esetben halljuk ugye ismerőseinktől, vagy barátainktól, aki akár egyetemi végzettséggel, mérnöki diplomával, külföldön valahol munkát vállal, és azt nem kérdezték meg, hogy milyen a diplomája, hanem az, hogy azt, amit ő szeret, tehát az, amit ő vállal, azt meg tudja érte hozza, vagy csinálja-e. Hasonlóképpen itt is ugyanez történik, mert hogy most nagyon sokunkban az a kérdés merül fel, és ez a kérdés merül fel a szakoktatókban is leginkább, hogy akkor most vajon sikerül-e liceumistaként azt az alapos szakmai ismereteket átadni, vagy részt venni annyi gyakorlati órán, hogy te 4 év után, mint középiskolás, érettségire álló fiatal, meglegyen neked az összes olyan szakmai kompetenciát, képességet mindenhez, mint egy 3 éves korábban, mint egy 3 éves szakmunkásképzett végzett diáknak, aki ugye eleve úgy indult neki, én nem fogok tovább tanulni, én egy nagyon jó szakember szeretnék lenni, nekem a szakmán van a hangsúly. Most meg egy kettősségről beszélünk, mert hogy liceumistaként, ugye középiskolásként azért ott van előttem egy cél, hogy bizony jó lenne érettségizni, és hosszú távon azért még a pályaképet is elképzelem magamnak, de ugyanakkor, ha úgy döntök, legyen meg nekem az a csomag, amivel én majd az életben tudok boldogulni, és egy nagyon jó hozzáértő, szakmához értő fiatalként lépek ki az életben. Tehát nem mondanám azt, hogy ez az átállás rettenetes, nehéz lesz a tanároknak és a diákoknak is, mert ugye a tananyag azért nagyjából ugyanaz fog lenni. Tehát nem lesznek nagy-nagy számottevő változások. Talán strukturálisan másképp fog ez az egészen felépülni. Másképp osztják be a 4 évre ezt a tananyagot, de kapnak a tanárok valószínű módszertani támogatást. A cél az, hogy ez az átállás mindenképp legyen kezelhető, és a legfontosabbat még nem mondtam el, ez akkor tud a diák igazi szakemberé válni, hogyha ő is akarja. Ez rajta múlik. Tehát ne azért jöjjön most a diák 9. osztály, és örüljön, ha jaj, de jó, most már licomista vagyok, hogy majd neki 12. osztály végén ballagáskor összeül a család, és lesz egy ünnepi ebéd. Milyen jó, hogy elvégezte a gyerek a 12. osztályt, de gyakorlatilag majd, ha visszatekint, nem volt képes elsajátítani semmit, nincs egy alapos szakma ismerete, és még érettségire sem készült el, eltelt a 4 év. Tehát ezektől kell nagyon vigyázni, és talán erre kell a legnagyobb hangsúlyt fektessük, hogy akkor most mindenkit tudjunk felemelni a litovi szinthez. És még akkor is, hogyha 11. osztály után kiléphet, mert ezt megteheti, de ha nem, akkor 12. osztályban bizony váljon belőle egy jó képzett szakember, akinek most már adatott a lehetőség a továbbtanulásra is a felsőbb szinteken.
Beszéltünk arról, hogy vegyes családok még mindig inkább az elméleti liceumot választják a gyakorlati képzés helyett, és hogy át lehet-e törni ezt, vagy át kell ezt törni. Sok esetben talán az is közrejátszik itt, hogy voltak olyan negatív tapasztalatok a rokonságban, hogy valaki elvégzett egy szakiskolát, de nem tudott elhelyezkedni a szakmájában. Tehát most tudjuk azt, hogy melyek azok a szakmák, amelyek iránt megnőtt a kereslet az elmúlt időszakban, és ha azt végzi el a fiatal, akkor nagyon nagy eséllyel el tud helyezkedni a munkaerőpiacon, és nagy eséllyel is könnyen el tud helyezkedni.
Hát el tud helyezkedni, hogyha ő erre kellőképpen felkészült, és tudatosan készült. Ez szerintem most is ez a legfontosabb. Mind szakmák iránti kereslet, hát én azt gondolom, hogy ez a trend legalábbis rövid távon nem fog megváltozni, mint ami eddig is volt, hiszen a leginkább a gépészet, az elektromos, az automatizálási szakmák, turizmus, vendéglátás, esetenként most már litiumba be lehet a logisztikát is hozni, ez ugye szakiskolai szinten nem volt. Tehát inkább a műszaki és ipari területeken levő szakmák iránt van kereslet, még akkor is, hogyha építőiparban legyen az ács, kőműves, vízgázszerelő, ugye ezek iránt óriási nagy a kereslet, de nem volt igény a diákok részéről, mert hogy ezt látták, vagy látják most is, hogy akkor az építőtelepen bizony kőkemény munka folyik, és hát nem így képzelik ők el az életüket, de hát meg kell élni majd valamiből. Most már teljesen mindegy, hogy 12. osztály után indulok el munkát keresni, vagy pedig a 3 éves szakiskola elvégzése után indulok el. Mindenképp szükség van arra a szakmai tudásra és arra a szakmai csomagra, amivel én majd boldogulni tudok. Tehát ezek a szakmák voltak korábban is az elmúlt években, talán egy ideig ezek is lesznek, de most már egy szinten magasabb képesítéssel, hiszen 4-es szintű képesítés elvileg technikusi képesítést jelent egy diáknak, amit a 12 osztály elvégzése után kaphat meg. Ha 3 év után lépik ki a rendszerből, akkor továbbra is megmarad a 3-as szintű szakiskolai képesítése.
Beszéltünk arról, hogy azért változtak a szakmák, és az autóbádogos vagy a burkoló szakma az ma már nem csupán kétkezi munkát jelent, több is van ott, és a mesterséges intelligencia térnyerésével még inkább át fognak alakulni a szakmák. Biztosítható az, hogy a duális képzés minősége az vidéken, kisvárosokban, vagy kevésbé fejlett térségekben is meglegyen. Tehát, hogy ne csak azokban a nagyvárosokban, ahol nagy cégek vannak, hanem az egész országban?
Hát sajnos, hogy nem. Nem. Tehát a tömegi törvény, újból visszatérek arra a cikkére, mert előírja, hogy 2029-2030-tól kizárólagosan a szakoktatás csak duális formában történik, és ugye liceumban most már. Hát ez még sok évet fog váratni magára, mert hogyha csak abból indulunk ki, hogy az idén, vagy pedig jövőben, 2026-27-ben hány duális jellegű, vagy hány duális szakközépiskolai osztály indul, akkor még talán évtizedekről kell beszéljünk arról, hogy ez Romániában megvalósul. És nem csak a vidéken, hanem a nagyvárosokban is. Mert csak egy példával szolgálnék, jövőben úgy néz ki, ugye az eddigi egyeztetések, beszélgetések alapján nem készültek el még a beiskolázási tervek, de azért már van egy pici rálátásunk erre. Hát Kovászna megyében talán két duális osztályra van ajánlat, ami egyáltalán százalékos arányban talán elenyésző, hogyha majd viszonyítom az összosztályok számához. Tehát minden megyében más, ez teljesen függ attól, hogy mennyire fejlett ipari régióban van az iskola, kisebb vagy nagyobban. A nagyobb városokban esetleg több lehetőség van, vagy az igény a cégek részéről inkább megvan a duálisra, máshol kevesebb, de nem hiszem azt, hogy ez a dualizáció meg fog történni. És akkor gyakorlatilag az iskolára is nagy szükség van, hiszen nagyon fontos az, hogy milyen gyakorlati helyekkel rendelkezik az iskola, ő mint saját szakműhelyben, tanműhelyében milyen fejlett technológiákat tud majd alkalmazni ő is, és nem feltétlen csak a cégnél, hanem az iskolában is. Erre most megvan minden feltétel, hiszen az utóbbi három évben az iskolákat felszerelték, nagyon sok fejlesztést hajtottak végre, és elmondhatom azt, hogy erre legalábbis infrastruktúrális és anyagi felszereltség szempontjából az iskolák rákészültek. Tehát még akkor is, hogyha nem tudunk minden diáknak megfelelő szintű partnerségi gyakorlati helyet biztosítani majd, az iskoláknak van erre lehetősége, hogy azért napirenden legyenek az alkalmazható és az alkalmazandó technológiákkal. Összegezvén a kérdésre válaszom az, hogy minőség térségekben esetenként biztosítható, általánosítani azért nem lehet. Teljesen független például a Barótváros ipari lehetősége, akár most ne csak Brassóhoz vissza, hanem Fogarashoz, egy másik városhoz. Tehát mindenhol és minden kis térségben, minden kisvárosnak más adottsága van, és ehhez már eddig is alkalmazkodtak az iskolák, és ezután is csak azzal az előnnyel, hogy a felszereltségük sokkal jobban tükrözi a mai európai viszonyokat.
Tehát azt jól értem, hogy a duális, tehát amikor megvalósul a duális oktatás minden megyében, akkor akár eljuthatunk oda is, hogy a diáknak biztosított legyen a helye a cégnél, amikor elvégzi a 4 éves oktatást?
Nem minden diáknak, tehát a duális oktatás nem feltételezi azt, hogy kötelező módon az a diák, aki partneri vagy szerződés és viszonyban van egy céggel, neki kötelező módon ott kell majd munkát vállalnia. de a legjobb, hogyha ott marad, mert a cég gyakorlatilag ezért fektet be, hiszen neki ez pénzébe is kerül, meg a humán erőforrás szempontjából biztosítania kell egy tutort, egy ilyen szakirányítót, ugye a munkahely, a cégnél, akik foglalkoznak az általa elvállalt, azokkal a diákokkal, akik annál a cégnél éppen gyakorlatoznak, és hogyha most mondok egy példát, 10 diák, hát 4 éven keresztül egy cégnél tanul, ott sajátítja el a szakmáját, fejlődik, esetenként munkát is vállalhat már 15 éves kora után, akkor ha a 10-ből mondom én 3 vagy 4 ott marad, akkor azt mondja a cég, hogy ez már neki megérte, hiszen ő tudta kinevelni magának azt a munkaerőt, amivel majd lehet, hogy hosszú távon tud ő majd boldogulni.
Kis Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a válaszokat.
Én is köszönöm. Viszont hallásra.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszont hallásra.